Itt van velem Dubolczky Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Mennyire van lehetősége egy vidéki szimfonikus zenekarnak ahhoz, vagy arra, hogy megmutassa magát, mondjuk akár Pesten játszon, vagy különböző helyeken, fesztiválkon játszon? Ez cél, vagy kitűzés adott esetben?
Nekem nagyon fontos célom, de például itt jön be a képbe a realitás és az ambíció kérdése. Most a múltkori évad végén eljátszottunk egy nagyon szép és nehéz programot a Zeneakadémián, Ravel és Stravinsky művekkel, meg egy árvopert magyarországi bemutatóval. És teltház volt, nagyon nagy siker, nagyon jó kritikai visszhang, és tényleg az volt, hogy akkor Szegedi Szimfonikus Zenekarról beszéltek egy darabig, hogy milyen jó tavaszi áldozatot játszottak. De azt látni kell, hogy emiatt hogy gyakorlatilag két zenekarnyi munkát látnak el a színházban, ezért az évad közben az utazás az nagyon nehézen megoldható, és úgy, hogy még a vidéket is, amennyire lehet, ott a környező területeket nyilván ellátja a zenekar zenével, és járkál ide-oda koncertezni. Nagyon messze menni már nagyon nehéz. Tehát igyekszem, és azért voltunk a zeneházában, meg a zeneakadémiára talán vissza tudunk jönni majd idén is. De látni kell azt, hogy tényleg alig lehet bepréselni, mert így is annyit dolgoznak, hogy már ezt egyszerűen nem lehet hova fokozni.
Téged izgatnak az új terek, ahol koncerteket lehet adni? Mikor a zeneházát említettel, ott is egy sajátságos koncerttér van, vagy mondogattál, én kiállt... Hogy micsoda?
Szegedieknek? Vagy
úgy általában, igen. Tehát, hogy inspirál-e az, hogy új helyszíneken, új terekben játszatok klasszikus zenét?
Hát most azt nem értem, hogy a szegediek vonatkozásában kérdezed ezt, vagy általában?
Is.
Ugye a szegedieknek nincsen koncerttermük, ezért én azért is vadászom azokat a lehetőségeket, ahol normális akusztikai térben tudnak játszani, mert ez a zenekar fejlődését is szolgálja. Amúgy meg persze izgalmas új helyszíneket felfedezni, csak nehéz találni, mert nagyon sok szempontnak meg kell fenni, ne legyen húzat, ne legyen hideg, ne legyen meleg, ne legyen fény, ne legyen pára, ne legyen szél, tehát szóval az mindig egy szimfonikus
zenekar. Ne izzadjanak a zenészek, ugye?
Új helyszíne, ja igen, meg hogy lehessen oda vinni a hangszereket, megközelíthető legyen, stb. De azért hallottam én már a Ferenciek terei metró megállóban lent nagyon jó koncertet a Hajdan volt Café Budapesten. Szóval lehet nagyon-nagyon eredeti, meg izgalmas új helyszíneken játszani.
Te miért szereted Haydnt, vagy miért tartod izgalmasnak Haydnt?
Pont Haydn.
Pont Haydnt, igen, mert hogy sokaknál Haydn
kicsit olyan, mint a Bach nekem, ugye mindennapi kenyér. Szóval annál jobb választ nem találtam egyelőre, mint amit a Mészi Miklós az Eszterházi prózájára írt, hogy egy ontológiai derű sugárzik az Eszterházi prózából, ez a Haydn zenében ugyanígy megvan. Tehát van egy olyan fajta bizonyosság, ami egyszerűen gyógyítja a lelket, tehát hogy simán föl lehetne egy receptre, vagy nem tudom, tehát annyira van benne egy olyan életigenlés, amire most szerintem nagyon nagy szüksége van a világnak, és ez nem a poros ilyen nem tudom, ilyen nagyon-nagyon szabálykövető régi zenei hozzáállásról szól természetesen, hanem arról, hogy mindig friss. Tehát annyira emberi, annyira nincs benne fölösleges hang, annyira jó a humora, annyira bölcs, egyszerűen annyira komoly tudása van, hogy az ember megnyugszik attól, hogy akkor nincs, tehát ha ilyen született, akkor nincs olyan nagy baj, nem lehet olyan nagy baj. A Bach is ilyen persze, de ő nagyon, és valahogy sokkal, nekem sokkal szakrálisabb. Haydn is hisz Istenben, de valahogy ő emberből beszél nekem, inkább, mint a Bach.
És akkor Mozart...
Rakőber áll természetesen, tehát nem akarom itt magamra húzni, mert az egy elképesztő csúcs, amit a képvisel.
Azt mondtam már neked, amit én szoktam mondani, és nem azt mondom, hogy tőlem származik az ötlet, de én is eljutottam erre a megfogalmazásra, hogy mondjuk a Bach az Istenit hozza le az embereknek, Mozart pedig az embereket emeli fel isteni szintre. Ezzel egyetértesz?
Hát igyekszik legalábbis.
Jó élni, tudom, emberek vagyunk, és ez milyen jó. És...
az Eszterházinak vannak erről nagyon jó mondásai egyébként.
Plö.
Hogy is van pont ebben a hét utolsó szobában, hogy a Haydn nem tudta elképzelni, hogy az Isten elhagyja az embert. A Mozart el tudta. A Beethoven azt nem tudta elképzelni, hogy az ember elhagyja az Istent. Talán pontosan idéztem. Elég sokszor hallottam már.
Most egy kicsit bele kell gondolni. Tehát, hogy rádió töltött pillanat, amikor egyébként a Nádasnál volt. A Nádas Pétert egyszer elhívták egy kereskedelmi rádióra, rádió műsorba, és kérdeztek tőle valamit. Tudod, ez szokás, hogy wow, ilyen gyorsan pergett a dialógus, és akkor ilyen felszínes diskurzus, és kérdezett valami komolynak tűnő valamit, egy kérdést a műsorvezető, és akkor Nálas azt mondta, hogy erre át kell gondolnom a választ, és fél percig csend. És nem beszélt már.
Hát vesse magára a műsorvezető. De úgy, amúgy a Nádas, az nagyon jó, hogy most felhoztad, mert ugye csináltunk egy olyan koncertet is a Szent Költ Kifájú sorozatában, hogy a 45-ös és a 46-os szimfóniát játszottuk el, és akkor a Nádas Pétert megkértem, hogy jöjjön felolvasni, mert saját bevallása szerint is sokat tanult a Haydn szimfóniákból struktúrát, meg fogalmazásmódot. És tényleg az van, hogy nála sincsen redundáns információ, minden egyes vesszőnek, meg szónak pontosan kimért helye van, mint hogy a Haydn szövetben is. A nyelvi humor nagyon hasonló, és valóban az általam ismert szövegeinek a struktúrája is nagyon hasonlít, és úgy volt a koncert, hogy eljátszottuk a búcsú szimfóniát, ugye az a 45-ös, amikor a zenekar szép lassacskán kiballag a színpadról. Igen ám, de hogy bejött velünk a Nádas Péter, amit a közönség jó része nyilván nem vett észre, és szépen ott a zenekar közepén végigült a Haydn szimfóniát, és aztán amikor kiment a zenekar, ugye velem együtt a végén, akkor ott maradt egyszer Nádas Péter a színpadon, és abból kezdett el olvasni. Egyébként a Haydn a Panelban című művét olvasta fel, és nagyon, nagyon jól rezonált a kettő. Nem illusztrációvá vált, amit mondtam, hogy el kell kerülni, hanem tényleg az volt, hogy kialakult egy olyan dimenzió a Haydn zene és a Nádas Péter párbeszédéből, ami miatt ez egy valid koncertformává vált.
Uh-huh. Ott voltam.
Igen, hát akkor emlékszel rá.
Emlékszem, és az Eszterházió való kapcsolatáról is olvasott valamit, vagy ez az?
Igen.
Aha.
Hát
ez a rész a Panelben című művében van?
Igen, persze, igen. Tehát, hogy le van írva egy beszélgetés, és ezt Árzi Péter ebben a szövegben.
Aha.
Erre gondoltam.
Igen, amikor találkoztak, és akkor igen. Egyébként érdekes, én is olyan szeretem Haydn, csak mondjuk Nálas Péter az ilyen modernnek tűnik az ember, vagy annak az embernek a szemében, aki távolról nézi, és nincs benne a dolgokban. Haydn pedig ugye klasszikus, akit minden nap oktattak, stb.
Haydn is modern. Minden
szerintem igen, meg hát én is imádom a humorát, de hogy...
És ahol csak tudja áthágni azokat a szigorú klasszikus szabályokat. Egy részét ugye ő hozta létre, és aztán azokat áthágja.
Hát korábban is a klasszikában már megvoltak ezek a szabályok, nem?
Hát azért nem véletlenül szokták a szimfónia atyának hívni. Azért ennek, tehát hogy ott a kezdeteknél, amikor keresgélte, hogy hogyan érdemes ezt a formát fejleszteni, vagy milyen irányba érdemes venni, az egy átízgalmas terület. Csináltunk egy ilyet, és amikor még mindenféle van, és így próbálgatja, hogy ez működik, vagy mi van, milyen az, hogyha ott egy variáció, vagy milyen az, hogyha itt egy menüet, vagy csak ilyen a tételsorrend, olyan a tételsorrend. Szóval ő is easy, very modern. Csak egy fél mondat, hogy azért hallgatott fél percig a válasz előtt, mert hogy ki kellett találni, mert nincsen fölösleges szó.
Tudom, csak hogy mondtam, milyen vicces szóval... hangzott az. Mert hogy elkezdtem én is azt mondani, mondtad, hogy mit mondott erre a Eszterházi Bachról, Haydnról, Mozartról, meg Beethovenről, és akkor én gondoltam, hogy na, akkor mi is van. Most csendben voltunk egy kicsit, ugye? Ezt is kell szokni. Szóval a lényeg, hogy... És akkor milyen Mozart a szemedben, hogyha a Haydn ilyen, aminek leírtad? Mozarthoz milyen a kötődésed? Van?
Én nagyon szeretem, de azt az isteni egyensúlyt, ami a Mozartban annyira fontos, és persze a Haydn is megvan, de a Mozartban néha nehezebben találom meg. Úgyhogy óvatosabban vállalok Mozart szimfóniákat, de de nagyon szeretem. Viszont nem sok nehezebb dolgot tudok elképzelni, mint egy Mozart lassú tétel. Hát valahogy nekem jobban adódik. És a Mozartok is, tehát nem kevésbé jók, csak hát valakinek ez inkább alkatta nyilván. Nagyon-nagyon szeretem, csak óvatosabb vagyok vele, mert nekem azzal jobban kell küzdeni, mint a Haydnnek.
Hát te is inkább ilyen fegyelmezettebb alkat vagy, nem? És akkor a kevésbé lengsz ki például. Nem lehet, hogy ez az oka?
A Mozartnál?
Nem, hogy a te személyiséged az lehet, hogy azért illik jobban a Haydn, mert hogy te magad is egy ilyen visszafogott, nem tudom, jobban egy balanszírozó alkat vagy.
Hát nem tudom, tehát csak a munkatársaim néha nem érzik azt, hogy annyira fegyelmezett lennék, bár a...
Én szoktam érezni, de...
Nem, azt szokták mondani, hogy jó a stressztűrő képességem, de azért elég impulzív tudok lenni. Tehát azt óvatosan kell bemérni, mert hogyha az ember véletlen rossz helyre néz, intenzíven, vagy nem tudom, akkor abból simán lehet bántódás. Most csak a fegyelmezettségről itt ezt eszembe, hogy néha nem annyira egyszerű azért ez a fegyelmezettség dolog. Igen, a Mozart talán kicsit szertelenebb, de pont ezért megteremteni azt az elképesztő arányt, amitől egy lassú tétel, mondjuk ami Sarabandnak van és Sicilianónak van megírva, mint a késői szimfóniáknál, hogy egy pillanatig nem ül le, állandóan érdekes, mindig valami történik a hanggal. Ez a zenekari muzsikusnak is egyébként nagyon nehéz, mert nincs leírva azt, hogy egy hosszú hang feltétlenül nincs leírva, hogy annak hogyan változik az élete. És azért egy zenekari muzsikussal viszonylag kevés próba alatt ezt tehát ahhoz hosszú távú munka kell, meg szocializáció, hogy ezt a nyelvet beszéljék. Ezért egyébként nagyon örülök, hogy a Giovanni Guzzo, aki egyébként a Camerata Salzburgnak a koncertmestere, eljön hozzánk egy Mozart programot csinálni, mert ugye ő nagyon jó hegedűs is, szólozni is fog, koncertmesterként is vezeti, majd a zenekart vezényelni is fog, de egy tiszta Mozart programon. És hogy hát ha valahonnan, akkor onnan azért sok mindent el lehet lesni.
Egyébként mondtad, hogy Mozartnál kevésbé jelenik meg a fegyelmezettség. Ez annak is betudható, hogy itt kikandikál már az ego, meg ez a később annyira jellemző művészi önbeteljesedésnek a kezdeti fázisai ezek.
Nem mondtam ilyet, csak más.
Én kérdezem. Nem mondtál ilyet. Én kérdezem.
Nem, hát egyszerűen más érdekli, más az approach.
Approach.
De ezért várom nagyon a Giovannit, hogy mit fog elkezdeni, mert egy nagyon korai művet is hoz, meg hegedű versenyt is hoz, meg azt a nagyon híres 201-es Ádúr szimfóniát fogja még vezényelni, és az a kincs, hogy ott van a hegedű a kezében, és mutatja. Azt én nem tudom megcsinálni, tanultam nyilvánvalós hangszeren, mert valamennyire minden karmesternek azért picit konyítania kell ezekhez, de hát azért mégsem vagyok egy olyan kalibere hegedűs, mint Giovanni Guzzo.
De azért a kérdésem ettől függetlenül is érvényes, nem menekülsz, tehát hogy ez a egónak a kikandikálása az mikor jelenik meg a zenében?
A zeneszerző által, vagy az előadó által? Ez sok ponton elvéreszed.
Nem, a zeneműben.
De jó zeneműben azért nem jellemző az ego, szerintem. Tehát én azokat a műveket nem szeretem, ahol ezt érzem. Emiatt egyébként a hősi élet nekem azért egy komplikált, ha már Jastrasztróban szól, komplikált mű. Mert ott azért ez nekem azért jelen van, de az egyszerűen azok a művek, amik erről szólnak, szerintem az időrostán kiesni. Inkább probléma az, hogyha az előadó a saját egóját részesíti előben, és nem pedig egy médiumként akar szolgálni. Persze így is átszűröm a személyiségemen, de az, hogy egy pillanatig is én legyek fontosabb, és ne pedig a partitúra, az azért nem merül fel. Vannak előadók, akiknek fel van.
De itt most arról is beszéltem, hogy tudod, mondják pont a Mozart Beethoven 3-asnál, hogy egyre inkább, ahogy távolodtak el attól, hogy kiszolgálják az uralkodót, jobban meg tudták valósítani a művész elképzeléseiket, és ez a fajta szabadság jelenik meg ilyen.
De ennek a zenéhez semmi köze.
Nem, hát nem abban jelenik meg? Abban is megjelenik,
nem,
szerintem.
Abban jelent meg, hogy az ott Mozartnak alig volt pénze, meg nem volt. Nem
az
volt.
Egy dolog, de na várjál, tehát mindezek a dolgok, ezek a gyakorlatilag dolgok, amiket mondtál, nem jelennek meg a műben?
Dehogy is, hát nézd meg egy Varázsfúvolát, hát hol van ott a Mozart egója?
Most az egót nem úgy mondom, hogy minden róla szól, hanem hogy a művészi én türemkedik ki. Nem az, hogy én. Nem a pszichológiai értelmevet ego, hanem a művészi kifejezés.
Hát az integritás, meg az autonóm.
De mondom, hogy matematikus vagy. Én próbálok kizökkenteni, de nem tudok.
Semmi jó, de nem, tehát tényleg, tehát ez egy valamire levaló művésznek, főleg egy ilyen kaliberű valakinek, mint a Mozart, azért van egy autonóm személyisége, meg egy művészi személyisége, meg alkat, tehát nyilván ahhoz hűl marad. Nem is tudna más csinálni.
Igen, valóban ez sokkal leírja, mint az ego, de hát nagyjából szerintem, ha arról beszélünk, csak kevésbé fogalmaztam meg pontosan, én kérek elnézést. Riás Strauss. Na. Hogy ismét róla beszéljünk, Alpesi szimfónia nem teszi tönkre teljesen a metafizikai élményt, a kolomb.
Hogy mit nem tettünk?
A kolomb, amikor a metafizikai élményt.
A micsoda?
A kolomb.
A kolomb. Ja, Istenem, a kolomb, már megint a kolomb.
Igen, a kolomb.
Nem, ezzel lovagolsz, nem teszi tönkre. Uh-huh. Nem. Miért? Hát az apokban tehenek vannak, azok kolompolnak.
Na jó, de hát
azért meg... Ives, ne arra, ugye az ötvös Péterrel ugye az egyik utolsó koncertjén az Ives negyedik szimfóniát csináltuk, amihez több karmester kell, és egy nagyon nagy adomány az életnek, hogy azt közösen vezényeltem bele. Ott képes volt az Ives a BACH motivumot beírni tehén kolompra. És a darab pontján BACH van tehén kolompon. Szerinted.
Jó, mondjuk ebben van egy ilyen dafke, nem?
Hát...
A liás az meg pusztán csak ízléstelen.
De, hát mi ott vagyunk az Alpesi réten. Uh-huh. Azért Strausstól ezek a fajta leíró jellegű zenei megoldások nem voltak idegenek.
Tehát nem, de mondjuk...
Hivakodott is ezzel, bármit meg tud.
Igen, igen, de amíg mondjuk ezt egy ilyen polgári szalomban játszódó darabban tette meg, mondjuk az Arabella vagy a Capriccio, akár még helye is volt. Bár ott is van egy metafizikai jelleg, de pont egy Alpesi szimfónia, ahol ez a Nietzsche-i, mit tudom én, természetfeletti utazása, megszólal a kolom, nekem a halálom, de ezzel nem fogunk összeveszni ezen.
Hogy összeveszünk? Én pont nagyon szeretem, nem fogunk persze, de én pont nagyon szeretem a Strauss-nak ezt a vonását, hogy ennyire sokféle ő is. Tehát ez pont, hogy a javára válik, hogy ennyi féle eszközzel tud. És ezért az Alpesi szimfónia nagyon jó darab. Uh-huh. Nem teszi tönkre egy kolom.
Oké. Végezetül, már mindjárt indulnod kell Szegedre. Ajánlj ebből az évadból egy olyan estet, olyan programot, ami szerinted intellektuálisan újszerű és izgalmas.
Nem csak egy ilyen van.
Értem, akkor mondjuk kettő. Többet is mondhatsz, csak gondoltam.
Hát ugye én vagyok a nagy kísérletező azért általában a szegedi zenekarnál is, amit nagyon szeretek, és kíváncsi vagyok, hogy a közönség hogy fogja fogadni, az a megválaszolatlan kérdés az évad végén, ahol egy Ives mű után a Sostakovics második csellóversenyen a Várda Istvánnal, és utána a Ligeti Atmoszfér, meg a Stravinsky Tűzmadár. Tehát ezek, tehát van ennek egy ilyen posztmodern jellege, amit én nagyon szeretek. Egyrészt a Tűzmadár az Atmoszférnek ez a lebegése nagyon jó harmonizál, másrészt meg az Ives-nak ez a forradalmi fogalmazásmódja. Nem véletlenül adta ezt a címet, ugye Bernstein az előadás sorozatának annó. Szóval nagyon-nagyon jó filozófiai kérdéseket vett fel. Tehát az például nagyon különleges dolog lesz, mert Szegeden viszonylag ritkán játszanak ilyenfajta összeállításokat. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a közönségnek majd tetszeni fog. Talán ez az egyik legkísérletezőbb ebben az évadban. De máshogy én nagyon szeretem ezt a Liszt Beethoven Brahms párosítást is, amit a Fejvári Zsolt-val fogunk csinálni. Fejvári Zsolt-tán zongoraművész, bocsánat. Brahms Bédó zongoraversenyt, és akkor előtte meg ilyen Liszt szimfonikus költemények, meg Beethoven kvártettétel, ilyenek fognak elhangzani. Meg amúgy is, tehát hogy törekszem arra azért, hogy Szegeden történjenek olyan dolgok, amik máshol az országban még nem. Tehát, hogy legyen az egy hír, hogy Szegeden már megint mi van, jön a Baborák például, vagy aki mesterkurzus is fog tartani remélhetően egy rövidet, mert bevezettük ezt a Világszárok műhelye című dolgot, hogy a hozzánk ellátogató világszárok a helyi zeneművészeti kar hallgatóinak pici mesterkurzusokat adnak. Vagy amikor a Nádár kiállítást megnyitottuk a tavaly a hét utolsó szó előadáshoz. Tehát igyekszem mindig valami olyasmit csinálni, ami még máshol nem volt. A Báb Színház idén bemutatja Brandenburg Ádám Csipke Rózsika gyerek operáját Báb előadásként. Tehát az is egy olyan dolog, hogy viszonylag ritkán van arra példa, hogy egy kortárs magyar szerzőnek a gyerek operáját elővezessék. A Kövér Béla Báb Színház ezt meg fogja tenni, mert láttam a díszleteket, csodálatosak lesznek.
Most köszönöm szépen, hogy itt voltál, és menjen mindenki Szegedre, mert izgalmas, intellektuálisan kísérletező élményekre számítva. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettük mindenről, Kolompról, meg stb. És az így fog lemenni vágatlanul az összes esetlenségével, ezt garantálom. Köszönöm, hogy itt voltál.